Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóinknak, megint itt vagyunk. És Pünköst közeletével egy kicsit most a következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy milyen népszokások, hagyományok is kötődnek ehhez a gyönyörű egyházi ünnephez, hiszen ez egy régi ünnep, a húsvéthoz és a karácsonyhoz hasonlóan az egyház is megünnepli, így népszokások is, tradíciók is kötődtek az évtizedek, évszázadok során ehhez az ünnephez. Az első és talán legismertebb a pünkösdi királyválasztás, ami egy olyan népszokás, ami egész Európában elterjedt. A pünkösdi királyválasztás hagyománya már a középkorban is élt, úgy tudjuk, és máig is ismert. Ismerjük azt a közmondást, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság. A lóversennyel, bikahajhászással vagy más ügyességi próbákkal választott pünkösdi király hatalma ugyanis csak egy évig tartott. Addig viszont a többi legény engedelmességgel tartozott a pünkösdi királynak. A pünkösdi játékok győztesét és lovát virágokkal, szomorú fűzágakkal borították. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepére, mulatságra hivatalos volt, és minden kocsmában ingyen fogyaszthatott. A közösség kontójára. Ráadásul, ha valamilyen törvényi vétséget ejtett, nem érhette testi fenyítés. Sok helyen a pünkösdi király mellé pünkösdi királynét is választottak. A lányok közül a díszes menet élén járta be a falut házról házra az a hölgy, aki a pünkösdi királyné lett. A szokásnak több változata is ismert, az egyik legelterjedtebb motívum, hogy fehérbe öltöztetett, fátyollal vagy piros mintás kendővel borított királyné a kosarában rózsaszirmokat vitt, amivel meghintette az ajándékozókat. Ahol szívesen fogadták a menetet, a kíséret tagjai egy mondóka kíséretében felemelték a királynét, miközben hangosan mondták, ekkora legyen a kentek kendere. Ha valahol nem fogadták a menetet szívesen, legugoltatták a királynőt, hogy ne nőjön magasra a kender annál a háznál. A szokás eredete termékenység mágia lehetett. A hagyomány idővel egyfajta adománykérő szokássá változott át. Érdekesség, hogy például a csaló közben a felöltöztetett bábut hordták körbe valódi kislány helyett. A pünkösdölés egy énekes, táncos, adománygyűjtő pünkösdi népszokás volt az Alföldön. Több változata is ismert, van, ahol a pünkösdi királyné állt a központban, máshol a király és a királyné együtt járták be a falu utcáit. Bizonyos változataiban a résztvevők lakodalmi menetet játszottak el. A menetet fiatalok vagy gyermekek alkották, akik énekelve, mondókázva járták körbe a falut. Gyakorlatilag a pünkösdi királyné járás egyik változata. Azokon a helyeken, ahol a pünkösdölésben közösen vettek részt a legények és lányok, sokszor nagy táncmulatsággal zárult a pünkösd vasárnap. Ismert még a pünkösdi zöld ágazás is. A régi időkben sok helyen pünköstkor zöld ágakat tűztek a házakra, kerítésekre és istállókra. Többnyire nyírfaágat, gyümölcsfaágat, leggyakrabban bodzát tűztek ki, általában a rossz szellemek, boszorkányok erőzése érdekében. Ismert még zördágjárás, ami az ünnephez kapcsolódó énekes, táncos gyermekjáték gyűjtő neve volt. Például a Búj-búj zöldág című népdalt énekelve feltartott kézzel kaput formáltak a többieknek. A kislányok a kapun áthaladva zöld ágakkal és virágokkal a kezükben járták be a falut. A törökbasázás nyugat-magyarországi szokás. Pünköstkor egy kisfiút társai szalmával kitömött nadrágba öltöztettek, törökbasát utánozva. Majd bejárták a falut, pálcával ütögetve a basát, hogy ugráljon. Cserébe pénzt és tojást kaptak. Az egyik leghíresebb pünkösdi szokás a csíksomlyói búcsú, ami az elmúlt évtizedekben a Kárpát-medence legnagyobb zarándok eseményévé fejlődött. A csíksomlyói búcsú a katolikus székelyek egészen középkorra visszaeredezthető fogadalmi zarándoklata. Mára erőteljes összmagyar és ökumenikus színezetet kapott. A legenda szerint az első csíksomlyói búcsút 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. A székelyek serege pünkös szombatján Csíksomlyon gyülekezett, és Szűz Mária segítségével legyőzték a fejedelmet a Hargita tolvajos hágójában. A diadal után fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben elzarándokolnak ide Pünkösd szombatján. A Pünkösd szombaton tartott csíksomlyói búcsúra minden évben több százezren zarándokolnak el. A búcsú ikonikus eseménye a csíksomlyói kegyelettemplomhoz közeli Kissomlyóhegy és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben rendezett nagyszabású szabadtéri szentmise. Ezt a szentmisét az idei évben is, mint mindig, a Mária Rádió élőben fogja közvetíteni a kedves hallgatóink számára. Június 4-én, szombaton, 11:30-kor kezdődik a közvetítés, de előtte már 11 órától ráhangolódó műsort hallhatnak kedves hallgatóink. Szólnunk kell még a pünkösdi babonákról is, hiszen ebben az időszakban ez is jellemző volt már évszázadok óta. A néphit szerint, ha pünköstkor szép az idő, akkor gazdag bortermés várható. Ugyanakkor a pünkösdi eső rossz előjelnek számított, egy mondás szerint a pünkösdi eső ritkán hoz jót. A néphit szerint a pünkösdi harmatnak gyógyító varázsereje van, ezért egyes helyeken pünköstkor harmatot szedtek, amit a szembaj és szeplő ellen használtak orvosságként. A Pest megyei Turán a falon függő szentkép elé pünköstkor virágokat tettek, például vadbodzát. Ha valaki beteg volt a házban, ebből főztek neki teát. Hasonlóan más nagy ünnepekhez pünköstkor is tiltották az állatok befogását és a kenyérsütést. Ezek voltak tehát azok a hagyományok és népszokások, amiket már évszázadok óta őseink is ünnepeltek ebben az időszakban. Feri atyát kérdezem, hogy neki gyermekkorában volt-e valami pünkösdhöz kapcsolódó népszokás, ami kedves volt számára és megmaradt az emlékezetében?
Igen, én Dunántúlról való vagyok, mégpedig Somogy megyéből, ahol a II. Világháború előtt nagy békességben éltek a magyarok, a svábok és a horvátok. Az igazi nemzetiségi, ma így mondjuk, találkozó az pünköskor volt. Mégpedig elővették a, így mondták annak idején a Somogyban, a sifonérból a régi ruhákat, és a régi horvát és sváb és régi magyar viseletet rárakták a gyerekekre, a kislányokra, akik hát egy kicsit ugye úgy voltak felöltözve, mint egy felnőtt, és végigjárták a falvakat, mi két faluban éltünk, és énekeltek, jártak házról házra, az emberek pedig kiálltak a ház elé, és örültek a felvonulásnak. Ezt a békét és szeretetet éltük az 1940-es évek elején még, és olyan jó lenne, hogyha visszatérne Magyarországra ez a békesség, hogy azok, akik magukat németnek, szlováknak, vagy bármilyen más nációhoz tartozónak vallják, ők is megmaradjanak, egyé legyenek a pünkösdben, mert a pünkösd elméleti üzenete az nem a népszokások. Az csak kivetítése annak a világnak, amit úgy érzünk, hogy a mi világunk kellene, hogy legyen. Ahogyan pünköstkor az apostolokra kiáradt a Szentlélek, és mindarra a sok ezer emberre, akik ott voltak az apostolok háza előtti téren meg környékén, jó lenne, hogyha nekünk is a pünkös ezt jelenteni. Éppen ezért feladatként hadd mondjam el a testvéreimnek azt, hogy azok, akiknek módjukban áll, beszéljen a pünkösről, hogy úgy tudjunk ünnepelni majd a Szentlélek eljövetelének ünnepén, és olyan jó, hogy most 4 év adatik arra, hogy a mi magyar keresztény emberi világunkat élni tudjuk. Magyarok, svábok és horvátok.
Kedves hallgatóink, a következő percekben futballról lesz szó. Nem tudom, hogy ki az, akit a sport szeretete magával ragad, viszont van egy lelki vonatkozása ennek a hírnek, amit most szeretnénk megosztani önökkel, illetve beszélgetni egy kicsit, hiszen a Real Madrid futballklub vasárnap megnyerte az UEFA bajnokok ligája döntőjét. Ez önmagában nem is lehetne olyan nagy hír, hiszen ez már több alkalommal is megtörtént, pontosan ez volt a 14. alkalom, amikor a Real Madrid győzött. Viszont, mikor vasárnap visszatért Spanyolországba, a megkapott trófeáját felajánlotta Almudena Szűznek. Elment a Székesegyházba, az Almudena katedrálisba, és ott egy szentmise keretében felajánlotta a trófeáját és a nyereményét a Szűznek. Ezzel kapcsolatban kérdezném Feri atyát, hogy ez a tradíció, vagy ez a gesztus, ez mennyire jellemző? Hallott-e ön már ilyenről itt a magyar sportéletben, vagy egyáltalán a világban? Mert ez egy nagyon szép és nagyon jelentőségteljes gesztus volt, hiszen a szűzanyának a védelmét és a szűzanyának a segítségét köszönik meg tulajdonképpen ezzel a sportolók.
Magyarországon és a keleti blokk országaiban a sportoló az csak ateista, kommunista lehetett. Éppen ezért döbbenetes maga a tény, ha valaki eljut a budapesti Szent István bazilikába, akkor például Grosics Gyula, a világ egyik legismertebb válogatott kapusa és Puskás öcsi sírja ott van a Szent István bazilika altemplomában. Ezt azért is tudom konkrétan, mert ugyan én nem láttam, de az egyik regnumi atya, Somogyi Sándor atya nevét meg kell, hogy említsük, amikor arról volt szó, hogy a eukarisztikus kongresszus idején ő hol gyóntatott, akkor azt mondta, hogy a Grosics Gyula sírjánál. Ez csak annyit jelent, hogy igen, újra lassan lehet merészel szólni a magyar katolikus keresztény ember arról, hogy a sportolóinknak is van hite, és az értékeket ők komolynak tartják. Ha valaki úgy gondolja, és rákeres az interneten Balczó András hitére, aki egy protestáns ember és kemény, és tartja az ő magyarságát és kereszténységét, bizony nagyon sok olyan aktuális dolgot mond, amit jámborként nem nagyon mondunk mi katolikusok sem. A sport tehát és az Isten szeretete nem választható el. Igaz, hogy az én Kolping család közösségem, férfi tagjai, akik keményen járnak futballmeccsekre, nem mernek elvinni egy foci meccsre, mondván, hogy jaj, nem az atya fülinek való, de ettől eltekintve a sport és a hit az nem zárja ki egymást, összetartozik, mert az Isten szeretetének jele, hogy annak, amit az Isten nekem adott, annak én formát adjak, hívő formát is, hiszen elvétve labdarúgó mérkőzéseken látjuk azt, hogy berúgják azt a gólt, és az a sportoló keresztet vett, az Istennek köszöni meg ezt. Sőt, a térdre borulás a sportpályákon, az nem az újkori modell akármit jelenti, hanem azt jelenti, hogy az Istennek megmondja, hogy segítsen, és ezért megalázza magát, mert ezzel fölmagasztaltatik.
Így van, és az nagyon fontos, hogy beszéljünk is erről, hogy maga a sport, a tehetség az a jó Istentől van, és mindenki, aki tehetséget kapott, és élni tud ezzel a tehetséggel, az a jó Isten szolgálatába helyezi az életét.
Ezt kérjük és kívánjuk Regina középső leányának, Johannának, aki kiváló lovas, és már különböző jutalmakban részesült, mert a sport nincs távol az Úristen szeretetétől. Bocsánat azért a befejező mondatért. Józsefvárosban az egyik hittanórán jó 40 évvel ezelőtt megkérdezte az egyik gyerek, aki nagy sportoló volt, hogy atya, az Úr Jézus focizott? A válaszom az volt, lehet, de nem tudom, hogy volt-e neki olyan labdája, mint neked van. A sport és a hit, ennek külön ünnepet lehetne szállni, külön előadásokat lehetne tartani, igenis összetartozik, mert a sportoló is testből és lélekből áll, és lélek nélkül a sport az tragédia csupán.
Így van, ezekkel a szép gondolatokkal lassan a műsorunk végéhez is értünk. Nagyon szépen köszönjük minden kedves hallgatónknak a figyelmét, reméljük, hogy jövő héten is velünk tartanak. Még arra kérem atyát itt végezetül, hogy az elmélkedésből, illetve a mai nap során hallottakból egy kis összefoglalóval indítsa útnak a kedves hallgatóinkat.
Mi még a mennybe menetel ünnepénél tartottunk ma reggel, de most már lassan pünkösbe hajlik az idő, és a pünköst közelette az, ami bennünket leköt, Istenhez vezet. Amiről szóltam, és ami úgy érzem alapvetően fontos, hogy egyet tudjunk. Krisztus, ami nyomorult emberi testünket, életünket, bűneinket, szenvedésünket, keresztünket felvitte a mennybe. Mi mindig csak a keresztre figyelünk, pedig Jézusra kellene, ne a keresztre, inkább aki felvitte betegségeinket, gyengeségeinket, örömeinket és minden. A mennybe menetel ünnepe látszólag a húsvét és a pünkösd között olyan egyszerű, és mégis olyan csodálatos. Kívánom a rádió hallgatóinak, hogy adják oda Jézusnak örömeiket, keresztjeiket, hogy vigye fel az atyához a mennybe.
Én is ezt kívánom, és mindenkinek nagyon szép hétvégét, a pünkösd értelmét és lényegét megértő hétvégét kívánok. Kassa Regina voltam.